Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, a János szerinti evangélium 6. fejezetéből, a 24. verstől a 34-ig olvassuk az igét.
Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajóba, elmentek Kapernaumba, és megkeresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta neki: Bizony-bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, mert ő pecsétjével igazolta az Isten. Akkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Erre megkérdezték: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva: mennyei kenyeret adott neki enni. Jézus pedig így válaszolt neki: bizony-bizony, mondom néktek, nem Mózes adta ennek nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás szívvel állunk eléd ma is, legszebb nemzeti ünnepünkön. Köszönjük elődeink hitét, példamutató haza szeretetét. A te szent áldásaid nélkül ma sem érhetünk. Köszönjük a mindennapi kenyeret, a hétköznapok áldásait, amit sokszor természetesnek érzünk. Hálát adunk a lelki és szellemi táplálékokért is, amit sokszor nem válogatunk meg eléggé. Istenünk, bocsásd meg bűneinket, amikor csak a világi javak megszerzésére törekszünk, és nem értünk, hogy van mennyei kenyér, ami az örök életre vezet. Jézus mondja: én vagyok az életnek kenyere, aki hozzám jön, meg nem éhezik, aki bennem hisz, meg nem szomjúhozik soha. Bocsásd meg, ha a szellemi táplálékot nem tartjuk olyan fontosnak, pedig ha minden nap tanulmányozunk a Bibliát, te kétségeinkre, kérdéseinkre választ ad. Bocsásd meg, ha nem ismerjük fel a közösség erejét, pedig az ige magyarázataiból és egymás hite által is sokat tanulhatunk. Kérünk, Urunk, segíts, hogy megértsük, van égi kenyér, amely az örök életre vezet. Adj erőt, hogy tegyük, amit reán bíztál. Hogy sokan elinduljanak, és eljussanak Jézushoz, benne hitet találjanak. Ahogy egy híres gondolkodó fogalmazott: adj nekünk tiszta érzékeket, hogy láthassunk, alázatos érzékeket, hogy hallhassunk, a szeretet érzékét, hogy szolgálhassunk, a hit érzékét, hogy téged éljünk. Most és mindörökké. Amen.
Amen. A 371. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Jézus Krisztus egy mesterünk. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Szeretett testvérek, betegként miért szoktunk elmenni az orvoshoz? Azért, hogy megmondjuk neki, hogy hogyan gyógyítson meg? Vagy pedig azért, hogy megkérdezzük és elfogadjuk azt az utat, azt a gyógymódot, amit majd ő fog javasolni. Azért nem kell az orvoshoz elmennünk, amikor betegek vagyunk, hogy elmondjuk neki, hogy most mit kéne csinálni. Hát ha tudjuk, akkor cselekednünk kellene. Természetesnek tartjuk, bár nem mindig fogadjuk el,
hogy igen, majd a gyógyulás útját, módját, mikéntjét a baj megállapítása után az orvos elmondja nekünk. Nos, egy értékvesztett, célt tévesztett, igen beteg világban nagyon nagy szükségünk lenne békességre, biztonságra, egészségesebb közösségekre. Nagyon nagy szükségünk lenne mindezekre. Ugyanakkor sokféle elmélettel találkozunk, sokféle javaslattal a gyógymód vonatkozásában, sokféle elképzeléssel, sokféle hittel, amit hirdetnek, mondanak, ajánlanak nekünk. Mi miért Krisztust választottuk? Miért Krisztust követjük? És miért Krisztust ajánljuk a beteg világnak? Az előbbi apostoli bizonyságtétel egy nagyobb szakasz. Az egészet most nem olvastam végig, hiszen legalább két fejezetet kellene akkor felolvasni, de mindaz, ami most elhangzott, és amit ezekben a napokban olvashatunk is majd, mindaz úgy gondolom bőségesen elégséges ahhoz, hogy az igei választ megtaláljuk. És megerősödjünk az igei válaszban. Először is tehát lássuk, hogy a világ mit akar, mit akart csinálni. Nevezetesen, hogy a világ maga akar Istenhez utat építeni. Ez a bűneset óta újra és újra megismétlődő kísérlet. Mert hogy baj van, mert hogy beteg az életünk, ezt mindenki érzi, minden kultúra látja, minden kor, évszázad, évezred embere fölismerte. És a világ, ő maga akar Istenhez utat készíteni. Valahogy vissza kellene jutnunk a helyünkre. Mint amikor a kismadár nem érzi jól magát a fészekben, és ugyan még repülni nem tud, kiesik, és aztán ott lent a földön a saját erejéből akar vergődni, hogy visszakerüljön a fészekbe. Nagyon sokszor ezt látjuk, bizonyára jó szándékkal, de gyenge hatásfokkal ebben a világban. Az apostol arról beszél, hogy kortársai, Izrael fiainak egy része a messiást kézzel fogható, jeleket bizonyító messiásként keresi, gondolja. Neki olyan messiás kell, aki olyan jeleket mutat, amilyet majd ők rendelnek. Amilyet ők elgondolnak. Igen, ez volt egy része a kortársak gondolatának. Ugyanakkor a görögök, ahogy jelzi, tehát nem Ábrahám utódai, a görögök pedig inkább intellektusuk segítségével, inkább filozófikus módon próbálták formálni, gondolni az Istent, az isteneket, és az ember és Isten kapcsolatát. Erről elbölcselkedtek. És ezt keresik. Az ember és Isten közötti kapcsolatot emberi okoskodással, emberi bölcselkedéssel gondolják rendbehozni. Hiszen a korabeli görög gondolkozás egy kicsit arról is híres volt, hogy szerintük az Isten vagy Istenek érzéketlen távoli lények. Ők el vannak magukkal foglalva, maguk perpatvaraival, dolgaival, és mivel érzéketlenek, távoliak, ezért magunkra vagyunk utalva, ezért nekünk kell kitalálni, hogy beteg életünk, társadalmunk gyógyuljon. Hogy az ember és Isten kapcsolat valahogy rendeződjön. Aztán nagy ugrással, de ugyanakkor mégis az évezredeket talán figyelembe sem véve fogalmazzuk úgy, hogy napjainkban is, de említem régen is, napjainkban is sokan vannak, akik pedig Isten nélkül akarnak választ adni az emberiség gyötrő kérdéseire. Isten nélkül próbálják megoldani az életet. Hogy erre hányféle elmélet, filozófikus elképzelés, ideológia és ideológia alapján ilyen és olyan olykor embergyilkoló valóság lett, hát ezt sorolhatnánk. Aztán bizonyára van, akiknek eszébe jut, hogy hát különböző vallásosnak tűnő elképzelésekkel is lehet találkozni. Mindezekben a közös az, hogy az emberből indul ki. A beteg egyedül maga akar meggyógyulni, ha az orvoshoz elmegy, akkor is csak azért megy el, hogy közölje az orvossal, hogy szerintem így kell meggyógyulni. De ez nem érdekel, hogy ő mit mond. A világ maga akart, és maga akar utat építeni Istenhez. Ugye ezeket szoktuk önmegváltó kísérleteknek nevezni. És ezek különböző hangszerelésben mindig jelen vannak. És holnap után is lesznek. Miért kell erről szólni? Miért foglalkozik ezzel Pál apostol? Miért nem mondja azt, hogy hát elég baj, hogy így gondolkoznak, de ez legyen az ő bajuk? Hát legalább két ok miatt. Az egyik, hogy a gyülekezetbe is beszivárog ez a fajta gondolkozásmód. Ott Korintusban is, és azóta is, sokszor beszivárgott a kereszténységbe is ez a fajta gondolkozásmód. Másik részről pedig a missziós felelősségünk. A gyülekezetbe is beszivárgott, ott Korintusban is beszivárgott ez a fajta gondolkozásmód, hiszen ilyeneket olvashatunk, én Pálé vagyok, én Kéfásé vagyok, én Apollósé, én Péteré vagyok. Vagyis az embert túlértékelve, a keresztény vezető embert túlértékelve gondolkoztak és viselkedtek némelyek. Vagyis kezdett felerősödni megint az önmagunkba vetett bizalom, vagy a másikba vetett bizalom, ami már az üdvösség vonatkozásában így egészségtelen. Elkezdtek dicsekedni, és egymással szembe kerültek a gyülekezet tagjai, amikor vezetőikkel dicsekedtek, mintha ők tudnának megváltani. Pál apostol egész keményen ilyeneket mond, hogy nem azért küldött engem az Isten, hogy kereszteljek. A keresztség senkit nem üdvözít. Csak üdvözítő Krisztus van. És akkor mondja, hogy megkereszteltem ezt és azt, az eszébe, hogy ja, még egy valakit. Igen, oda Korintusba is beszivárgott, hogy majd én, majd mi, a magunk erejétől. Miközben ők már Krisztus követőkké lettek. Aztán szintén a korintusi gyülekezetben megjelenik ez a fajta gondolkozásmód, a világ önmegváltó gondolkozásmódja, például, amikor a kegyelmi ajándékokkal helytelenül élnek. Téves lesz az azzal kapcsolatosan kialakított gondolatuk és gyakorlatuk. Amikor a kegyelmi ajándékokat részben egymással szembefordították, túlhangsúlyozták, és már-már a Krisztusban kapott kegyelem rovására emelték ki. Ez egy idegen, az evangéliumtól idegen gondolkozásmód. Vagyis Korintusban is, az ottani gyülekezetben is, és a mindenkori gyülekezetben megvan ennek a veszélye, hogy megjelenjen az a fajta gondolkozásmód, amelyik már kezdi elfelejteni, hogy az Isten kegyelméből lettem Krisztus követővé. És a saját érdemeim, az ember túlhangsúlyozása kerül a középpontba. Pál apostol kénytelen a korintusi gyülekezettel kapcsolatosan erre rávilágítani. Bizony beszélnünk kell arról, hogy az világ a maga bölcsességét túlértékelte, úgy gondolta, hogy majd ő megoldja a kérdéseket, de amikor mi keresztények is helyet kezdünk adni ennek az önmegváltó gondolkozás kimaslódnak, akkor valami végzetesen nagy baj következik be. Hiszen keresztény életünk az Isten kegyelmén, az Isten elhívó szeretetén, megbocsátó kegyelmén alapul. És nem pedig a magunk, vagy vezetőink érdemein, nem azon, hogy a kegyelmi ajándékok közül egyiket vagy másikat túlhangsúlyozó szuper kereszténynek kiáltjuk ki magunkat, és így helytelenül élünk vele. A világnak ez a fajta bölcselkedése a keresztény üzenet lényegét támadja meg. Itt van a baj. És amikor a keresztény gyülekezet megerőtlenül, amikor a kereszténység megerőtlenül, akkor a gyökér mindig itt keresendő. Hogy a világ bölcselkedését kezdtük magunkévá tenni. Nem tagadtuk meg Krisztust, csak elkezdtünk emberi okoskodásokban is bízni. És amikor az egyház, vagy az egyén, a keresztény személyiség már az evangélium mellett emberi okoskodásokban, bölcs gondolatokban is kezdett bízni, akkor mindig megerőtlenült. Napjaink erőtlenségének is egyik oka ez, hogy oly sok mindent beengedünk az életünkbe, amit nem kellene. Mert ha beengedjük, akkor ott már nem teljes szív, teljes lélek, teljes erő van, csak részben adjuk oda magunkat az Isten akaratának cselekvésére, és részben emberi bölcselkedés szerint viselkedünk. Komolyan kell vennünk tehát, hogy a bölcselkedő, üres, kegyes szavak vagy formák, azok nem adnak bűnbocsánatot. Azok nem közösséget építenek. Ott nem lesz békessége az ember lelkének. Az apostol kénytelen tehát a korintusi gyülekezet számára a levele elején tisztázni ezt az alapbajt. Hogy a világi bölcselkedésnek egy vallásos formája nagyon-nagyon kezd a gyülekezeten belül meghatározóvá válni. Pedig tudták a korintusiak is, meg mi is tudjuk, hogy Isten készített utat a mi számunkra önmagához. És nem mi készítünk a magunk erejéből Istenhez utat. Akkor nem kellett volna a megváltás. Akkor Jézusnak nem kellett volna ebbe a világba jönni. Akkor az Úristen tévedett, fölöslegesen jó dolgokat csinált. Ha mi a saját erőnkből és saját bölcsességünkből meg tudnánk oldani életünk alapvető kérdéseit. De nem tudjuk. Viszont Isten készített utat számunkra önmagához. Nem véletlen, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És rajtam keresztül lehet jutni az Atyához. Ha mi betegként tudnánk a gyógyulás útját, akkor el se kell menni az orvoshoz. Akkor miért megyünk el? Azért, hogy dicsekedjünk vele, hogy doktor úr, tudom én, hogy hogy kell meggyógyulni. Szükségünk van tehát arra, hogy újra és újra a helyére kerüljön, hogy mi az Isten kegyelméből élő nép vagyunk. Hogy Isten készített utat a mi számunkra ő hozzá. Hogy a bűn miatt megszakadt kapcsolat az Isten kegyelme által állhatott helyre. Hogy a mi hitünknek ez az alapja, és a mi életünknek ez az alapja. Hogy Jézus az út. Ha tovább olvasnánk még néhány mondattal a korintusi levelet, akkor találkoznánk azzal, amit Pál apostol így ír, mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Igen. Az üdvösség útja az nem az átlagon felül eszese emberek útja. Az üdvösség útja nem úgy van, hogy aki nagyon komolyan tud bölcselkedni vallásos dolgokról, akkor az üdvözül. Hiszen ez kizárólagos lenne. Az üdvösség útja nem az, hogy akik a legjobbak az emberek között, Az üdvösség útja nem az, akik a legtehetősebbek, leggazdagabbak, és majd megvásárolják maguk számára ezt az utat. Nem. Isten egyformán elkészítette mindenki számára Krisztusban ezt az utat. Vagyis akik hisznek ő benne, és nem az emberi önmegváltó bölcselkedésekben. Akik a Krisztusban hisznek, hogy hány osztályt végezhettek, milyen iskolájuk van, milyen képzettségük van, anyagilag hol tartanak, a társadalomban milyen poszton vannak. Ez egy másik kérdéskör. Az üdvösségünk nem ettől függ. Az üdvösségünk a Krisztusban kínáltatott föl, és hitáltal a miénk lehet. És lehet a kisgyermeké is, aki még nem olyan sokat tud, de ezt hiszi. És lehet az nagyon-nagyon idős valaki, és lehet a nagyon művelté is. Nagyon komolyan kell tehát vennünk, hogy amíg a saját értelmünkben bizakodunk, amíg a saját vallásos elképzeléseinkben bizakodunk, amíg a saját vallásos bölcselkedéseinkben bizakodunk, addig nem látjuk meg az Isten országát. Nem véletlen mondta Jézus Nikodémusnak, szükség néktek újonnan születni. Pedig Nikodémus értelmes ember volt, művelt ember volt, vallási értelemben is nagyon művelt ember volt, istenfélő ember volt. Mégis, azt mondja Jézus, újonnan kell születned. Igen, ezt a fölkínált kegyelmet kell elfogadnunk, és akkor kezdődik el egy komoly változás az életünkben. És ez a változás kell, hogy kihasson a környezetünkre is. Hiszen mi annyi változást próbáltunk már, annyi javítást próbáltunk már a történelemben, és olyan kevés hatásfok, kicsi hatásfokkal, és olyan kevés eredménnyel. Szeretett testvérek, a reménység forrása az, amit majd itt megint pár sorral később már így le is ír az apostol, hogy az Isten munkálkodik. Hogy az Isten munkálkodik. A beteg számára az a reménység forrás, hogy az orvos munkálkodik. Ha csak a magunk bölcsességére hagyatkoznánk, kisebb bajokból még kikúráljuk magunkat, de a lényegi bajokkal nem tudunk mit csinálni. A mi reménységünk ebben a világban, ahol annyi baj, annyi bűn van, ahol annyi igazságtalanság van, ahol újra és újra szabadságharcokat kell vívni, még egy kis politikai szabadságért is. Ebben a világban az igazi egyetlen reménység forrás az, hogy az Isten munkálkodik. És hogy ez a munkálkodása Jézusban jött mi hozzánk közel. Az ő munkája, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, írja az apostol. Megváltásotok, keresztény életetek is az Isten munkája. És ez a nagyszerű. Mert ha ez csak, vagy elsősorban, a mi erőnkből lenne, akkor mindig kétségbe esett emberek lehetnénk. Luther nem véletlen írta arról, amit itt énekeltünk az előbb, hogy ha jót cselekedtem, rá kellett jönnöm, hogy ez is kevés. De elküldte az egyszülött fiút. Benne és általa van út az Istenhez. Benne és általa van bűnbocsánat vétkeimre. Benne és általa van megtisztulás a életemnek. Benne és általa elindulhatok a megszentelődés útján. Az egyházra is így tekinthetünk, hogy az Isten munkája, és nem jó szándékú vallásos emberek közössége csupán. Az ő munkája, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, írja az apostol. És kicsit később szintén így folytatja az apostol. Őt, azaz Jézust tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé, megváltássá. Igen. Ez a mi reménységünk, ez a mi bizonyosságunk, és ez a mi életünk alapja. Isten nagyon jól tudta, hogy az engedetlenséggel mi milyen mélyre süllyedtünk. És ő tudott olyan mélyre jönni, hogy bennünket kiemeljen vétkeinkből. Aki térdet hajt a Krisztus előtt, az megtapasztalja Istennek ezt a szabadító szeretetét és erejét. Beteg életünk, nemzetünk számára Jézus a gyógyulás. Éppen ezért a bevezetőben föltett kérdésre, miért Krisztust válasszam, kövessem, ajánljam. Ez a válasz. Őt tette az Isten a mi számunkra igazsággá, bölcsességé, megszentelődésé. A megváltásnak ez a gondolata, ez lehet, hogy némelyiknek bolondság, írja az apostol, de az Isten bolondsága még az is sokkal nagyobb az emberek bölcsességénél. Válasszuk őt, kövessük Krisztust, hirdessük őt, mert benne és általa ad gyógyulást személyes életünknek, az egyháznak és a nemzetnek is, a mi Urunk Istenünk. Amen. A 469. dicséret, 469. dicséret verseit énekeljük, Jézus nyájas és szelíd. Mégis engedjük, hogy a világ önmegváltó bölcselkedése megfertőzze gondolatainkat, hitünket, életünket. Bocsásd meg, amikor a gyülekezetben is felerősödhet a világias gondolkozásmód. Bocsásd meg, amikor engedjük, hogy megerőtlenedjen számunkra a Krisztus keresztje. Segíts, Urunk! Bizonyságtételünk és hitvalló életünk által, hogy sokan megismerhessék a te kegyelmedet. Segíts, Urunk, hogy Jézust, az üdvösség útját hirdessük, akkor is, ha ez nem mindig népszerű, minden embernek. És segíts, Urunk, hogy hitünk reménységet sugározhasson megfáradt népünknek. Amikor az emberi elgondolásunk, az emberi ötletek a megjavításra oly kevés eredményt hoznak, amikor már elcsüggednek sokan, már-már lemondóan legyintenek, erősítsd meg hitünket. Az emberi életet megváltó, megújító, újjászülő kegyelmedbe vetett bizodalmunkat. És erősítsd meg gyülekezetünket is, hogy ne csupán higgyük mindezt, hanem egyre inkább megvalósuljon a mi életünkben és közösségünkben újjáteremtő munkát. Hogy így népünk számára is reménységet hirdethessünk. Könyörgünk mindazokért, akik személyes terheket hordoznak testi erőtlenség miatt. Könyörgünk mindazokért, akiknek egymástól, szerettüktől búcsúzni kellett. Könyörgünk mindazokért, akik családi gondok között járnak, hogy az élet különböző mélységeiből ne csupán a maguk erejéből próbáljanak kiemelkedni, hanem merjenek odafordulni hozzád, és a te segítségedet kérni, elfogadni. Könyörgünk nemzetünk lelki erkölcsi megújulásáért, hogy az előttünk járt nemzedékek jó példája szintén bátorítás lehessen. Urunk Istenünk, könyörgünk konfirmációra készülő felnőttekért, fiatalokért. Kérünk, Urunk, segíts és vezess bennünket, hogy megújult gyülekezeti életünk, reménységet sugárzó, a te akaratodat cselekvő életünk, nemzetünk megújulásának is eszköze lehessen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.